akkor itt a hercegnővér bevezetője után akkor átveszem a szót. És először akkor a természetes ész, illetve a teremtés fényénél próbálnánk megközelíteni Istent, mit tudhatunk meg Istenről. Amikor az Istenről beszélünk, akkor általában, vagy hát leggyakrabban a szentírás jut eszünkbe, a hagyomány, a szent hagyomány, meg a kinyilatkoztatás. Persze, hogyha már valaki találkozott ezzel a fogalommal, vagy az egyház jut még eszünkbe, de nagyon ritkán gondolunk a teremtésre például. Tehát az egészen ritkán jut eszünkbe, hogy ezt a teremtést, azt Istennel kapcsolatba hozzuk. Persze tudjuk azt, hogy az Isten teremtette a világot, de valahogy kevésbé gondolunk így a teremtésen keresztül rá. És ennek az oka az valószínűleg elég egyszerű, az, hogy a teremtett világot az közvetlenül is meg tudjuk ismerni, tehát elérhető az értelmünknek a számára, ugye az érzékszerveinken keresztül, amíg az Isten nem. Tehát az Isten így érzékelhető módon nincsen jelen a teremtett világban. Hát pontosabban nem minden esetben, ugye, mert például, hogyha az oltári szentségre gondolunk, ott azért már más a helyzet. Tehát az ember természetes értelme számára, vagy a józan ész számára nincsen külön kinyilatkoztatásra szükség ahhoz, hogy mondjuk a teremtett világot megismerje, sőt, majd látni fogjuk, remélhetőleg, hogy ahhoz sincsen különösebb segítségre, vagy különleges isteni segítségre, hogy a teremtett világon, hogyha már egyszer elkezd gondolkodni róla, valamiképpen eljusson az Istenig. És akkor ma legalábbis én itt két dolgot szeretnék így önökkel átbeszélgetni. Egyrészt ugye Isten létéről lenne szó, mert hogy teremtés az nincsen teremtő nélkül. Tehát mindaz, ami létezik, az valamiképpen létrejött, és valahogy ebből a szempontból tekintenénk rá majd a teremtett világra. És ez azért is fontos, mert hogyha a teremtés kapcsán mondjuk valamit félreértünk, vagy tévútra jutunk, akkor a kinyilatkoztatásban is félre fogunk valamit érteni. A másik pedig, amire rátekintenénk ma, azok Isten tulajdonságai, vagy nagyon ijesztően akarjuk mondani, akkor már azt mondjuk, hogy Isten léttulajdonságai, amik igazából olyan szempontok, amelyeken keresztül mi valahogy megpróbáljuk kipuhatolni, hogy milyen is lehet az Isten, és milyen az Isten. Most ahhoz, hogy Istenről tudjunk beszélni, ahhoz egy fontos dolog szükséges, az, hogy feltételezzük, hogy higgyük azt, hogy Isten létezik. Tehát először azt kell megértenünk, vagy valahogy szavakba öntenünk, hogy Isten létezik. És mivel ugye egy keresztény közegben gondolkodunk most, még akkor is, hogyha esetleg van, aki nem hívőként van jelen, de tehát ez a közeg számunkra fontos. Tehát a keresztény emberkép az abban az ember az alapvetően összetett, tehát hogy test és lélek egysége, akik korábban itt voltak már Krédó napon, velük már átbeszélgettük ezeket, és itt nagyon fontos a test. Tehát, hogy a testünk, ugye vannak érzékszerveink, és a testünkön keresztül ismerünk meg, tehát az érzékszerveink segítségével ismerünk meg, és ez fordítva is igaz, ugye, tehát a teremtett világot is az anyagi valóságán keresztül ismerjük meg. Tehát, hogy az Isten megismerése kapcsán elsősorban egy érzékszer, tehát ahhoz, hogy eljussunk az Isten megismerésére, elsősorban egy érzékszervekhez kötődő megismerésre kell gondolnunk. Tehát, hogy így nagyon egyszerű alapokra kell helyezkednünk. És mondok egy példát ehhez. Tehát ugye az ember az, ugye említettem így az érzékszervekhez és az anyagi valósághoz kötődően ismer meg. Tehát mindig konkrétan, mindig az egyedi dolgot, a konkrét dolgot ismerjük meg. Tehát hogyha mondjuk jön velem szembe, nem tudom, Jancsi, akkor tehát én őt az ő egyedi konkrét formájában, vagy valóságában ismerem meg. Még akkor is, hogyha mondjuk messze van, és nem tudom még kibogózni azt, hogy ez most pontosan ki, de látok valamit. Tehát, hogy érzékelem azt, hogy ott van valami, aztán vagy kiderül, hogy ez egy bokor, vagy pedig, hogyha közelebb jön, akkor világossá válik számomra, hogy ő a Jancsi. Viszont Istennel nem így van. Tehát amikor Istent megismerjük, ugye őt így közvetlenül nem tudjuk megismerni. Tehát ebből az következik, vagy úgy rá lehet sejteni, hogy az Isten az egészen más módon létezik, mint mi. Tehát ő az egészen más. Tehát Isten nem, ugye nem érzékeljük, úgy, mint mondjuk Jancsit, Isten nem érzékelhető. Ez a nagyon fontos. És mégis úgy tűnik, hogy el lehet jutni az érzékelhető valóságból a nem érzékszervekkel nem tapasztalható Istenhez. A hitvallásunkban azt mondjuk, hogy megvalljuk, hogy hiszünk egy Istenben, vagy hiszek egy Istenben pontosan, egyes szám első személyben. Viszont ez emögött benne van az egyháznak az a hite és tanítása, hogy bár hisszük az Istent, tehát hogy ez az Isten ismeretnek egy formája, de emellett az egyház az nagyon szilárdan tanítja azt, hogy az Istent a természetes ízfényénél is megismerhetjük. És buzdít is minket az egyház erre, hogy az Istent megismerjük, tehát erre kell törekednünk, mert hogy hát nyilván azért, mert ő teremtett minket, de hogy nála nemesebb ez, vagy mondhatnánk ilyen nagyon mély szóval, hogy magasztosabbat, tehát nem tudunk megismerni. Tehát, hogy az, akit tényleg érdemes megismerni, az az Isten. Aztán föltehetjük a kérdést magunknak, hogy fontos-e az Isten ismerete, mondjuk a vallás szempontjából. Tehát igen, fontos, mert hogy igazából az Isten megismerése, vagy róla szerzett valami fajta belső ismeret alapozza meg a vallást. Tehát, hogy az, akit megismerünk, mint Isten, tehát a vallásban neki adjuk meg azt a tiszteletet, amit kifejezünk mondjuk a Szentmisén, vagy egyéb liturgikus formákban. Tehát, hogy így valahogy kifejezzük a vallásban az Isten tiszteletét, annak az Istennek a tiszteletét, akit megismertünk, és hogy valahogy hozzásimulunk az ő akaratához. Most az Isten ismerettel kapcsolatban három módról beszélhetünk, tehát három módon ismerhetjük meg az Istent. Itt már kettőről volt szó. Az egyik az ugye a természetes ész, amiről majd megpróbálok én beszélni. A második egy természet fölötti ismeret, a Hedvig nővér majd erről fog beszélni a kinyilatkoztatás kapcsán. És a harmadik pedig az a színről színre látás. Ugye ez az, amit még itt nem tapasztalunk. Tehát a természetes Isten ismeret az igazából, amit már így említettem, tehát hogy így a teremtett világon keresztül, ugye a világ, a teremtés szemlélete kapcsán alakul ki bennünk, tehát ahogy rátekintünk a teremtett világra, úgy valahogy megsejtjük mögötte az alkotót. Ugye Szent Pál így fogalmaz valahol a Szentírásban valamelyik levelében, hogy ami Istenben láthatatlan, például az, hogy örökkévaló, meg istenség, az a világ teremtésétől fogva munkáiból megérthető. Tehát, hogy már a Szentírásban benne van az, hogy az ember a természetes eszével megismerheti az Istent. Vagy eljuthat valamilyen szintű ismeretére. És a második ismeret, ugye, amit a Hedvig nővér fog majd kibogózni, ez a természet fölötti ismeret, és a kinyilatkoztatás. Tehát itt már az emberi ész úgymond nincsen magára hagyva, hanem segítséget kap. Ez lesz a kinyilatkoztatás, ez a segítség. És itt is megint Szent Pált idézném, aki ugye úgy fogalmaz a zsidó levélben, ha jól emlékszem, hogy Isten sok ízben és sokféleképpen szólt hajdan Isten atyáinkhoz, a próféták által, legutóbb pedig fia által szólt hozzánk. Tehát, hogy Isten többször is szólt az emberhez, ugye a természetes esze használata mellett az embernek, tehát ezt nevezzük kinyilatkoztatásnak, és ez ugye a természetes ész képességeit meghaladó eszköz vagy segítség. Tehát a kinyilatkoztatás az valami olyat ad nekünk, amit mi nem tudunk kibogózni a természetes eszünkkel, például a Szent Három. Tehát az, hogy az Isten Szent Háromság, erre mi nem tudunk rájönni, ezt a kinyilatkoztatásból tudjuk. És akkor a harmadik, amit említettem, ugye a színről színre látás, ami az Istennek egy egészen különleges ismerete, és csak az értelmes teremtmények juthatnak el rá, ha jól tudom, hogy a... Ma már semmi sem biztos. Tehát csak az értelmes teremtmények juthatnak el rá, és ugye itt az emberekre és az angyalokra kell gondolni. És valójában minden értelmes lénynek, teremtett értelmes lénynek ez a végső célja, tehát az Isten színe látása, amiről még csak talán sejtésünk van, tehát hogy nem tudjuk elgondolni azt, hogy milyen lesz. Most én magam így az első Isten ismeretről beszélnék. Ahogy említettem azt, hogy a vallás az feltételezi ezt a természetes istenismeretet, tehát a hit is feltételezi ezt a természetes istenismeretet. Ugyanakkor a maga kinyilatkoztatás, meg amiről majd a Hedvig nővér fog beszélni, az maga is tágabbá teszi a mi természetes ismeretünket Istenről, tehát hogy ki fogja az gazdagítani. És akkor nézzük tehát az Isten megismerésére vezető utakat, vagy okokat talán így tudnánk fogalmazni, ahogy rátekintünk most majd a teremtett világra, hogy ne jegyen meg senki. Mert lehet, hogy fogok olyan szavakat használni, ami egy picit ijesztő, de igazából amit majd mondok, az majdnem mind felfedezhető a Szentírásban. Tehát ahol találtam párhuzamot, ott említem, és hogyha valakinek jut eszébe párhuzam, akkor nyugodtan szóljon. Tehát ugye ezt említettem, hogy az Isten léte az közvetlenül nem nyilvánvaló előttünk. És hogyha valami nem nyilvánvaló előttünk, ugye akkor itt van számunkra a mi eszünk, amit kaptunk az Úrtól, az Úristentől, és a mi természetes eszünkkel tudunk következtetni. Na most a következtetésnek két lehetősége van. Vagy az, hogy előre következtetek, tehát hogy előre nyúlik ez a következtetés. Ilyen lehet mondjuk például a csillagászoknál, most egy nagy példát mondok, én nem értek a csillagászathoz, egyáltalán nem. Mondjuk a csillagok állásából meg lehet állapítani, vagy a napállásából, meg a földállásából, hogy mikor lesz napfogyatkozás. Ez például egy előre nyúló következtetés, vagy előre irányuló, tehát hogy látok valamit, és megmondom, hogy akkor ez meg ez fog történni. Most a másik következtetés az, amikor hátrafelé bogozzuk a dolgokat, tehát látok valamit, és elkezdek kutatni, hogy mi lehet ennek az oka. Ez a visszamenő következtetés, úgy hívjuk ezt, hogy visszamenő következtetés. Mondjuk például, hogyha látok egy szép festményt, akkor azért azt úgy sejtem, hogy ez nem kipottyant az égből, hanem feltételezek mögötte egy festőművész, aki mondjuk nagyon tehetséges. Tehát, hogy ez lenne a visszamenő következtetés. Most Istennel kapcsolatban előre nem nagyon tudunk következtetni. Viszont visszafelé igen. És ugye itt van a teremtett világ, amiből visszafelé kezdjük el kibogózni azt, hogy honnét is van a világ, mitől ilyen ez a világ, hogyha ilyen a világ, akkor milyen lehet az, ami vagy aki létrehozta. És az, amit tehát így következtetés útján, ilyen visszamenő kaparászás, meg bogózás útján megismerhetünk Istenről, az az ő léte. Tehát az, amihez először eljutunk, az nem az, hogy ilyen vagy olyan Isten, hanem az, hogy van. Tehát, hogy van valaki, aki mindezt létrehozta. Tehát az Isten megismerésére, következtetése, csak egy hátrafelé bogózással tudunk eljutni. Most itt viszont ennek több lehetősége is van, hogy hogyan tudjuk őt kibogarászni így a teremtésből, meg ráismerni. És nem csak arra, hogy létezik, hanem arra, hogy ő milyen lehet. Tehát abból, amilyen a teremtett világ, abból meg tudjuk sejteni azt, hogy ő milyen. Most először is a világban két érdekes dolgot tudunk felfedezni, tehát két ilyen nagyobb benyomásunk lehet. Az egyik az, hogy a világ az tökéletlen, tehát ebbe sokszor beleütközünk, így a mindennapi tapasztalat kapcsán is. A másik pedig az, hogy tökéletes. Most itt a tökéletlenségen nem annyira azt értem, hogy lekésem a 22-es buszt, megbotlok az utcán, és akkor kiszakad a habitus, vagy nem ilyenek, de ilyen is lehet, hanem itt a tökéletlenségen igazából azt értem én először is, hogy a világot rengeteg alkotó elem alkotja, tehát nem végtelen, mert véges, de számunkra szinte végtelennek tűnő alkotó elem, és hogy ezek alkotó eleme egyike sem elég önmagának. Tehát, hogy ilyen értelemben tökéletlen ez a világ, mert hogy rászorul minden létező a másikra. Mondjuk például, hogyha van egy, nem tudom, egy gazella, csak úgy, tehát, hogy ő nem áll meg úgy önmagában, neki kell fű, kell neki szavanna, és akkor még kell egy oroszlán is, ami majd meg fogja enni. Mert hogy az oroszlán meg rászorul a gazellára, vagy nem, nyuszira, hogy rászorulnak a teremtett létezők egymásra, és nem csak az élő lények. Tehát, hogy mi nem vagyunk meg például víz nélkül, vagy levegő nélkül. Ugye ezek is teremtett valóságok. Rászorulunk. Tehát, hogy csak úgy levegő, az úgy nincsen, meg csak úgy víz sincsen, tehát hogy valamiből lesz, valamiben megy, tehát hogy ez egyfajta tökéletlenség a világnak, másrészt viszont mondhatjuk azt, hogy ez a világ tökéletes. Tehát biztos, hogy mindannyian úgy rá csodálkoztunk időnként már magunkban, mondjuk egy virágnak a szépségére, vagy mondjuk a madaraknak az énekére. Tehát, hogy van, a Szentírás aztán így is fogalmaz, hogy a világ tele van ékességekkel. Tehát nagyon szép ez a kifejezés, hogy ilyen értelemben nagyon sok tökéletesség van a világban, amit mi nem tudtunk volna megalkotni, mondjuk egy gyönyörű napremente, vagy tényleg így a madarak éneke, vagy mondjuk ott az a vörös szilvafa, tehát azt így szoktuk így időnként így megcsodálni. Tehát ezek egyfajta tökéletességek. Aztán még egy fontos dolog, amire rá tudunk csodálkozni, az az emberi értelem, aminek szintén egyrészt a tökéletlenségére rá tudunk csodálkozni, másrészt meg a tökéletességére is azért. Ugye a tökéletlenség, az sokkal könnyebben megfogjuk magunkban, hogy fú, hát ezt elfelejtettem, ezt nem is tudtam, meg nem is érdekel, vagy nem tudom. Tehát egy csomó minden van, ami így az értelmünkben így rugdalózik, meg akadályoz minket. Viszont tökéletessége is van az emberi értelemnek, mégpedig az, hogy van ez a teremtett világ, ami véges, tehát látjuk, majd fogunk róla beszélni, hogy elmúlik. Tehát, hogy most saját szemünkkel látjuk azt, hogy ez a világ mulandó, meg mi magunk is mulandók vagyunk. Ugyanakkor az emberi értelemnek egy nagyon szép tökéletessége az, hogy képes a végtelenre gondolni. Tehát, hogy találkozunk az elmúlással, de mégis sejtésünk van a végtelenről. Ez például egy tökéletesség az emberi értelemnek, de ugyanígy az akaratnak is egyébként, ami meg a végtelen jóra. Tehát itt van minden jó, van eper, meg szalonna, amit nagyon szeretünk, de hogy tudjuk, hogy ez nem elég. Tehát, hogy valami ennél sokkal, valami olyan jóra vágyunk, amit a Földön nem tud minket betölteni. Tehát van sejtésünk arról, hogy van valami, ami meghaladja ezt a világot, és be tudja tölteni, ami végtelen szomjunkat erre a jóra és a végtelen létre. Aztán még egy, hát nem apróság, de ezt csak így említésképpen mondanám, hogy az ember az képes ráismerni az erkölcsi törvényre a világban. Ugye ettől meg szoktunk ijedni, hogy hú, erkölcsi törvény, na hát az valami nagyon ijesztő konzervdoboz, meg szigorú, de igazából ez egy, az ember nagyon szabaddá tevő valóság. Ez egyrészt megjelenik ugye így a teremtett világnak a rendjében, ahogyan úgy célszerűen működik, majd erről is fogunk beszélni. De úgy az ember föl tudja magában fedezni az, hogy vannak benne bizonyos irányultságok, amelyek őket jó, teljesebbé teszik. És igazából itt lehet kitapintani az erkölcsi törvényt. Tehát, hogyha valamit ezeknek ellene teszek, mondjuk bennünk magunkban hordozunk ugye a saját életünk megőrzésére való irányultságot, vagy hajlamot, nagyon egyszerű szóval, amit mindenki megért, aki mondjuk nem ismeri ezeket a szavakat, mondjuk az élet ösztönnek is nevezhetnénk, ha ennek ellene teszek, akkor ott az erkölcsi törvénybe ütközök, tehát, hogy magamnak fogok ártani. Tehát, hogyha ellene mondok ezeknek az irányultságoknak, akkor én nem leszek tőle boldog elsősorban. Tehát, hogy erre is rá tud ismerni az ember. És aztán, ami nagyon-nagyon fontos, már sokszor félreérthető, vagy félremagyarázott, ma már különösen is, az, hogy az emberben él egy nagyon mély vágy a boldogságra. Amit ma sokszor összekeverünk, vagy hajlamosak vagyunk összekeverni itt a földi boldogsággal, meg élvezetekkel, de ebben mindig beleütközünk, hogy ezek nem elegek számunkra. Tehát, hogy ez kevés, nem tesznek boldog. Időlegesen örömet tud okozni, és van, ami teljesen jó öröm, de van, ami igazából kifacsar bennünket. Tehát az emberben él egy nagyon mély vágy a boldogságra, és ezt a teremtett világ legyen bármilyen ékes, bármilyen szép, meg használható, nem tudja megadni számunkra. Ez nem tudom, hogy követhető volt eddig, amit mondtam. Most egy kicsit így közelebbről rátekintenénk a teremtett világra, és így a teremtett világnak bizonyos tulajdonságait néznénk meg. Ugye majd fogunk beszélni Isten tulajdonságairól, vagy lét tulajdonságairól, de most egy kicsit a teremtett világnak a tulajdonságairól. És az egyik az, amit már említettem, hogy ez a célszerűség. Ez azt látjuk, hogy a világban egyfajta rend van, meg célszerűség. Na most a rend az ugye, valóban rendben működik ez a világ, ebbe az ember bele tud tiporni, tehát hogy ezt látjuk. De hogyha az ember nem tipor bele, hanem harmóniában próbál élni ezzel a teremtett világgal, akkor megőrzi ezt a fajta rendet, ami a teremtett világnak a sajátja. És ehhez nagyon szorosan hozzátartozik a célszerűség. Tehát, hogy minden élőlénynek van valami célja. Vagy valamire irány, bocsánat, ez visszavonom, ez nem úgy cél, ahogy nekünk cél, hanem hogy van valami irányultsága, ami felé törekszik. Az első, amit már említettem is, hogy a saját életfenntartása, tehát a kis szilvafánk is, és törekszik arra, hogy ő teljesebb legyen a maga módján, vagy egy növényként, ami nem tudatos nála, de hogy ki akar, nem akar, tehát hogy a teljességre törekszik, mindig beleütközök itt a saját emberi szavaimba, meg a elgondolásaimba, de hogy a gyümölcsöt teremjen, és hogy a gyümölcs az ehető legyen, stb. Nyilván ez a szilvafánál, tehát hangsúlyozom, nem tudatos természetesen. De hogy ez így magában hordozza, a természetében hordozza ezt a teljességre való törekvést, és hogyha mondjuk ez egy beteg fa lenne, aminek egy fele hiányzik valami sérülés kapcsán, akkor látnánk, hogy itt valami nincsen rendben ezzel a fával, de ő azért elég szép. Aztán a célszerűség kapcsán még egy érdekes dolog, hogy ez egy időben ki volt kopva a közgondolkodásból ez a célszerűség, mert ugye akkor ez lehatárol minket, meg gátolja a szabad akaratot. Én azt gondolom, hogy ez nem így van, de ez egy másik téma lenne, hogy ez a célra irányultság, vagy célszerűség így az emberben. Ugye mi is törünk egy cél felé, ami Isten. Tehát ez nem gátolja a szabad akaratot, de ez tényleg egy másik téma lenne, hanem a természettudósok fogalmazták meg újabban, hát nem annyira újabban, tehát nem tegnap, hanem az elmúlt években, hogy ezt a célszerűséget. És erre csak egy nagyon egyszerű példát mondok, ugye, hogy amikor valaki megvágja a kezét, ott azonnal elindul egy folyamat. Tehát, hogy a szervezet az önmaga beindítja azokat a folyamatokat, ami megvédi őt így a fertőzéstől, vagy ott lévő baktériumokat kipucolja. Tehát ezek nagyon pici dolgok, de a természettudományon ez rendkívül fontos dolog, ez a fajta célszerűség, ami jelen van a teremtett világban, és nagyon fontos azt, tehát így valahogy harmóniába hozni, tehát egyrészt a filozófiával, meg ugye az antropológiával, hogy ezek a fajta célszerűségek, amelyek jelen vannak a teremtett világban, éppen ilyen természetesen vannak jelen, mondjuk az emberben is, és hogy ezek nem akadályozzák az ember szabadságát, amit annyira féltünk mostanában, hanem igazából segítik. Aztán a másik szempont, ami így a teremtett világgal kapcsolatos, az a végesség. Ezt is így említettem már. Tehát minden, ami létezik itt a teremtett világban, az véges. Tehát legyen az akármilyen pici, akármilyen nagy, mondjuk egy elefánt, vagy az amőba, tehát hogy végesek, meg én is véges vagyok, meg véges igazából a Földünk is, meg a naprendszer is. Állítólag legalábbis én még így tudom, hogy véges, bármilyen véges. És hát még talán arra is rá tudunk így tapintani, hogy a mi értelmünk és az akaratunk is bizonyos értelemben véges. Aztán így a végességgel kapcsolatban, ugye erről majd még így fogok beszélni, tehát ez a végesség, ez sejteti így az elmúlást is. Tehát ez a világ mulandó, tehát éppen ahogy keletkezik, meg a benne az alkotó elemek, vagy a különböző létezők, ugyanúgy el is múlik. Tehát rá, ugye, sőt, sokszor a keletkezést sem nem annyira találkozunk. Tehát, hogyha mondjuk, mit tudom én, születnek itt nekünk kis cicák, akkor azt látjuk, hogy azért megszülettek, meg már látjuk, hogy a pocakjában van a cicamamának, de hogy, vagy mamacicának, nem tudom, hogy kell mondani. De ez kevésbé szembetűnő számunkra, hogy hogyan keletkeznek a dolgok. Az elmúlással sokkal inkább találkozunk. Akár mondjuk így összelagul, lehullanak a falevelek, meg elpusztulnak a állatok, leesik egy madár a fáról, meg ugye egy a saját életünkben is ugye az embertársak elvesztése. Tehát az elmúlás az sokkal inkább előttünk van, és talán ezért is sokkal inkább érint minket, mint a keletkezés, mert az rejtettebb, az kevésbé szembetűnő, de azért találkozhatunk vele természetesen. Tehát, hogyha például belegondolunk abba, hogy Hát nehéz belegondolni, de hogy valamikor nem volt Föld, vagy nem volt ez az univerzum, ugye ezekben már nem nagyon tudunk úgy belegondolni, de hát azért volt, amikor nem volt, meg a volt, amikor a Föld nem volt alkalmas így arra, hogy emberek lakják, vagy élőlények lakják, és az ember. Tehát, hogy a Föld maga is, meg az a világ, amiben élünk, az létrejött, és majd el fog múlni, és hogy közben változásnak van alávetve. Tehát, hogy ez lenne a másik szempont így a világgal kapcsolatban. A változandóság. Ugye már magában az, hogy valami létrejön, meg elmúlik, az már önmagában változást sejtett meg. Most egy picit így párhuzamot szeretnék vonni ezen szempontok között, aztán majd megyünk tovább. Tehát itt a végesség, ugye, meg a kezdet elmúlást emlegettem, a célszerűséget, meg a változandóságot. Tehát, hogy így ezeket a dolgokat, vagy szempontokat így megpróbáljuk egy picit megszemlélni, meg egy kicsit ízlelgetni, hogy megsejthetjük, hogy vajon ki vagy mi áll mögötte. Tehát például itt van a végesség, ugye létrejöttek ezek a véges teremtmények velünk együtt, de hogy vajon mi az, ami létrehozta őket, tehát egy másik véges létező. Mondjuk mondhatjuk azt is, tehát hogy mondjuk, hogyha az ember szaporodásra gondolunk, ugye hát a szülők maguk végesek, és egy véges teremtményt létrehoztak. Ugye itt, hogyha végig megyünk itt egészen Ádámig, meg Éváig, meg az első sejtekig, vagy egysejtőekig, tehát, hogy eljutunk oda, hogy ugye ezek mind véges létezők, tehát ezeket a véges létezőket folyamatosan, tehát végtelenségig visszamenve nem mondhatjuk azt, hogy újabb és újabb véges létezők hozták létre, hanem csak valami olyan, vagy valaki olyan hozhatta létre, aki végtelen, tehát aki nem fog elmúlni, aki mint gyökerük, meg forrásuk, meg fog maradni örökre. Ugye már sejthetjük azt, hogy az Isten, hogyha ezeket így végig zongorázok, hogy az Isten végtelen, és örök. Ezek talán szinonimák is ebben az esetben. És ugyanígy a változással kapcsolatban is. Tehát ugye mi magunk változunk, az egész teremtett világ változik, az univerzum, de kell, hogy legyen valami mögötte, ami változhatatlan. Mert hogyha változó, tehát ugyanez a séma, tehát hogy nem mehetünk a végtelenségig, hogy az okokban, hogy akkor ezt az egész változó világot mi hozta létre, hanem hogy megsejtjük egy idő után azt, hogy ezt a változó világot és csak egy olyan valaki vagy valami hozhatta létre, aki maga nem változik. Igen, itt ugye, már ki Isten áll mögötte, mondjuk így mondhatjuk így, hogy ugye Isten változatlan, meg Isten végtelen. Ugye ez egy nagyon fontos, tehát hogy amikor azt mondjuk, hogy az Isten végtelen, meg változhatatlan, ugye itt nagyon fontos azt megsejteni, hogy nem veszíthet el az Isten semmit, meg mi nem is adhatunk így hozzá semmit, meg a teremtett világ sem teszi többé az Isten. Tehát hogy ez egy nagyon nagy különbség, tehát az Isten minket többé tehet, meg a teremtett világ az gazdagíthatja magát, de az Isten nem tudjuk már gazdagítani. Tehát hogy ő a maga végtelenségében és változhatatlanságában maga a teljesség, és majd a léttulajdonságok kapcsán majd fogunk még így beszélni róla. És ugyanígy a kezdet és az elmúlás kapcsán is, ugye, tehát hogy ezek a véges létezők, amelyek létrejönnek és elmúlnak, valami olyan forrással kell, hogy rendelkezzenek, ami soha el nem múlik. Aztán még egy picit azt már úgy említettem, hogy az ember az összetett létező, tehát hogy test és lélek egysége, de ez nem csak ránk jellemző, hanem az egész teremtett világra, még az angyalokra is bizonyos módon, tehát hogy összetett ez a világ. És ahogy említettem is, ugye mondjuk így, hogy a teremtett világ, vagy a teremtett létezők egymásra szorulnak, ugye itt a gazella, vagy meg a nyuszi, meg az oroszlán, de magukban, a maguk létében is összetettek. Tehát, hogy csak egy része mondjuk az embernek, tehát hogy csak egy test, vagy csak úgy, hogy lélek, tehát nem vagyunk képesek, csak úgy, olyan nincsen, hogy csak úgy lélek, és akkor jön meg. Tehát, hogy a lélek önmagában nem képes elérni azt, amire az ember rendeltetett, hanem egységben kell lennie a testtel, tehát, hogy valamivel egyesülnie kell. Tehát, hogy az ember az test és lélek egysége. Aztán ugye, hogyha így nagyon részletekben gondolkodnánk, mondjuk elég arra gondolni, hogy hogy a rész, tehát a, ugye a sok rész, az függ az egésztől, amit így már említettem, és az egész pedig csak a részekből tud összeállni. Tehát, hogy a világ, a világunk, és benne minden teremtmény az összetett. És ezzel szemben, ugye itt említettem, hogy Isten az egészen más, az alkotója ennek az összetett világnak, és akkor megint csak elkezdhetnénk így hátrafelé zongorázni, ennek az összetett világnak, hogyha megint csak egy összetett alkotója lenne, hát akkor vagy eljutnánk a semmihez, vagy pedig hát így a végtelenségig próbálnánk menni, de ennek nincsen, tehát egyszerűen nincsen értelme. Tehát, hogy feltételezhetjük, és meg is sejthetjük azt, hogy egy olyan alkotó áll mögötte, aki végtelenül egyszerű. Tehát, hogy amíg mi nagyon-nagyon összetettek vagyunk, több szinten is, addig az alkotónk végtelenül egyszerű. Tehát, hogy ő nem függ a résztől, és az ő... tehát benne nincsenek is részek, amik az egészhez kapcsolódnának. Tehát, hogy nincsen benne sem mennyiség, sem minőség, sem állag. Tehát semmi ilyesmi, ami bennünk például megvan. És így említettem ugye a függést, tehát, hogy az egymástól való függést is, ami szorosan kapcsolódik az összetettséghez is igazából. Hát, hogy nagyon-nagyon jelen van a teremtett világunkban az egymástól való függés, viszont Istenben ez a fajta függés nincsen meg. Tehát, hogy ő létezett azelőtt is, hogy a világot megalkotta volna, és fog azután is, hogy már ez a világ elmúlik, és valami új lesz helyette. Tehát ugye mi viszonylagosak vagyunk, meg így, hát azt is mondhatnánk, hogy minden lény társas. Tehát, hogy azért, vagy valamiféle társas lét jelen van a teremtett világban, akár így a kis egysejtőeket nézzük, tehát, hogy ők sincsenek meg csak úgy magukban, tehát, hogy szükségük van valami fajta alapra, amiben élhetnek, tehát, hogy ilyen természetes alapra, akár a fák társulását, az emberről meg nem is beszélve, meg ugye az állatokról. És hát ugye itt benne van már ebben a sokaság is. Ugye itt említettük az összetettséget, meg a változandóságot, vagy a változhatóságot. Ebben benne van a sokaság is, amit már itt boncolgattunk. Viszont az Isten, Istenben nincsen sokaság. Tehát, hogy említettem, hogy benne nincsen mennyiség, meg állag, meg nem összetett, tehát az Istenben nincsen sokaság. Ő egy. Most itt ugye gondolhatunk arra, hogy egy, amikor az Isten szent háromság. Tehát ez egy nagy kérdés, majd a Hedvig nővér itten felvilágosít minket arról, hogy de majd én a létulajdonságok kapcsán azért fogok valamit mondani egy Isten egységéről, és hogy mégis három személy. Nem tudom, hogy mennyi időm van még, hány óra. Negyed óra mennyi az idő? Oké. Akkor még néhány szempontot azért említenék. Ugye itt említettem már a beszélgetés vagy előadás elején a célszerűséget, meg a rendet. Most ez a rend, meg a célszerűség, ez talán különlegesen is alkalmat nyújt nekünk arra, hogy az Isten bölcsességét, az ő bölcsen működő akaratát megismerjük, vagy hát megismerjük, tehát hogy kipuhatoljuk, meg valahogy megsejtsük. Most a rend alatt azt értjük, vagy legalábbis én most itt azt értem, hogy a dolgoknak ugye közük van egymáshoz. És ahhoz, hogy működni tudjon ez a teremtett világ, ahhoz összhangban kell, hogy legyenek, vagy valamilyen egységet kell, hogy alkossanak. És ugye a cselekvésük, tehát hogy mondjuk a bogarak, a madarak, meg mi is, tehát hogy ahogy cselekszünk, annak valahogy egymás hasznára kell, hogy legyünk. Tehát, hogy nem csak az van, hogy mi kizsákmányoljuk itt a természetet, tehát hogy nekünk is bizonyos értelemben javát kell szolgálnunk a teremtett világnak, tehát természetesen ez más értelemben jelent javakat, mint mondjuk nekünk, de hogy gondoskodnunk kell a teremtett világról, mert hogy csak így tud bennünket szolgálni a teremtett világ, állatvilág, növényvilág. Tehát, hogy ez a ez az egység, ami így, vagy egybeirányultság, igazából ez lenne az univerzum. Tehát, hogy így ezt nevezzük univerzumnak, ugye ez, ha jól sejtem, akkor ez azt jelenti, hogy ilyen egy irányba tartanak a teremtett dolgok. Mindenki a maga módján, vagy mindegyik a maga módján, de hogy az univerzum az egy irányba tart, mint egységes egész is, és mint külön-külön az alkotó részei, hogyha szabad így fogalmazni. Mondjuk ez a célszerűség, ugye említettem itt a sebet, de hát ez, ahogy a sebbe gyógyul, de azért ez rengeteg mindenben megfigyelhető, ahogy a madarak fészket raknak, ahogy a hangyák itt pakolgatják a dolgaikat a hangyabolyban, meg rendezkednek. Tehát, hogy számos ahány élőlény, annyiféleképpen meg tudjuk tapasztalni ezt a célszerűséget. És hogy ez a rend, meg a célszerűség, azok a világban áthatják egymást, átjárják egymást. És hogy hogyan következtethetünk ebből Istenre? Tehát ahol rend és célszerűség van, ott valami rendezőnek kell lenni. Tehát, hogy valami bölcs oknak, valami bölcs rendezőnek kell lennie. És hogyha rátekintünk a világra, így még az ember romboló munkája mellett is látjuk, hogy a világban nagy rend van és nagy célszerűség. És ebből megsejthetjük azt, hogy a világ rendezettsége, meg a végső oka mögött egy tökéletes értelem, meg tökéletes bölcsesség áll. Ugye ebben nagyon nehéz így néha belesejteni, de bele lehet. És ja, igen, tehát hogy itt a célszerűséggel kapcsolatban, ugye, meg itt említettem ezt a végtelen bölcsességet, ami emögött a rend mögött áll, ezt azért magunkban is letapinthatjuk, ugye az emberi értelem, meg akarat, meg egyáltalán az ember, hogy az Isten képmására, hasonlatosságára teremtetett, és hát magunkon is látjuk, hogy mi is tűzünk ki célokat, tehát hogy megismerünk dolgokat, célokat tűzünk ki, cselekszünk, és ebben valamiképpen az Istent, hát nem olyan szép szóval, de hogy utánozzuk. Tehát, hogy nem is tudunk másképp cselekedni, hiszen az ő képmására teremtettünk, vagy alkottattunk, tehát hogy így őt mintázzuk le, meg őt követjük ebben. Aztán még egy fontos dolog itt a tér és az időbeli létünk. Tehát adja a teremtett világ, ugye az térben és időben valósul meg. Tehát, hogy meghatározott helye van a világban mindennek, mármint olyan értelemben, hogy lehatárol. Tehát, hogy látjuk egymást, tehát, hogy térben egy bizonyos részt elfoglalunk, és akkor szépen le vagyunk határolva, illetve időben is jelen van ez a teremtett világ, ezt a leginkább a változandóságból lehet ugye letapintani, tehát ez a kettő, ez így nagyon szorosan összefügg, ugye, mert időben történő változásokról van minden szó. Tehát, hogy mi nem tudunk kilépni ebből a dimenzióból, a tér és az időnek a dimenziójából, viszont az Isten, ugye ő, említettem, hogy ő nem érzékszervekkel, ő nem megismerhető, azért, mert ő nem egy anyagi létező, úgy, mint mi. Tehát, és mivel, hogy ő nem anyagi létező, illetve nem is olyan értelemben létezik, mint, tehát, hogy ő szükségszerű, tehát, hogy ő nem tud nem lenni, mi meg tudunk nem lenni. Tehát, hogyha az Isten nem teremtett volna minket meg, akkor nem lennénk, és hogy majd el fogunk múlni. És aztán persze most egy más kérdés lesz majd a föltámadás, de az Isten viszont nem. Tehát, hogy ő nem változik, nem múlik, nem jött létre, nem fog elmúlni, tehát ő nem változik, és térhez időhöz sem kötődik. Tehát, hogy ő messze felett áll ezeknek a dimenzióknak. Tehát őt nem köti semmiféle szükségszerűség. Ugye ezt talán ott lehet megsejteni így a Szentírásból, amikor Isten azt mondja Mózesnek, hogy én vagyok, aki vagyok. Tehát, hogy ezzel igazából kifejezi azt, hogy ő nem fogja kötni se a csipkebokó, se a tűz, se az idő, sem a sivatag. Tehát, hogy ő az, aki van. És ezzel, mint egy kifejezi azt, hogy ő nem változik, ugye amiket itt szempontokat itt elsoroltunk, tehát, hogy ő nem változik, nem keletkezik, nem múlik el, stb. Stb. Tehát, hogy ő az, aki van. Hát én most így ennyit, lehet, hogy még van egy pici idő, de én ennyit gondoltam mondani. Nem tudom, hogy mennyire volt követhető, hogyha nem volt, akkor nyugodtan szóljanak, mondjuk az közben is lehetett volna, de ha esetleg van kérdés, akkor reklamáció. Nincs.
Akkor egy fogok kérdés. Jaj. Hogy a visszatérséről beszéltél, hogy mondja meg az Isten egyszerűsége, akkor nem mond el ennek az, hogy hát azért, hogyha körbenézünk a világban, akkor tehát, hogy minél összetettebben létező, annál fejlettebb. Nem? Mert ha most nézem az amőbát, meg nézem az ember.
Jó, értem.
Akkor ugye az ember sokkal fejlettebb, mert és sokkal összetettebb, hogy akkor ez nem mond ellent az isteni egyszerűségnek.
Időt kérek. Várjál, tehát hogy még azt nem értem, hogy... Ja, értem, tehát hogy minél, és az Isten a leg...
Igen, Isten a legegyszerűbb, mert legkevésbé összetett.
Nem legkevésbé, hanem egyáltalán.
Egyáltalán igen.
És értem most már. Jól van, majd még. Jó. Nem érzgetnem kell a kérdés, bocsánat, tehát hogy... Hogy nem mondta?
Tehát úgy lehet elképzelni, mondjuk, mint a színek között van a fehér, ami a legösszetettebb szín. És nehéz elképzelni, hogy fehér, mert minden színben van. Én Isten is így tudom elképzelni, hogy annyira... Tehát az, hogy minden benne van, ez egy teljes egységi teszés, azért ilyen egyszerű.
Pedig a mi emberek is így közelebb állnak hozzá, mert pont az összetettség miatt gondoltak, annál jobban sajtunk és
felénk. Szóval én még gondolkodok, de én ja, bocsánat, nem, elnézést nem hallottam.
Én így kapásból azt mondhatnám, hogy mi emberi észre gondoljuk azt, hogy mennél összetettek valamit, nem fejlettek valamit jó, ugye? Ez most
megsebésítő.
Nekem viszont egy észrevételem.
Még majd valamit én is szeretnék reagálni, mert közben itt bohózom a dolgokat. Úgyhogy...
Igen. Az innító mondat valahogy így hangzott, hogy ha a teremtett világot szemléljük, akkor eljutunk Isten. Na most ugye én hívő vagyok. Így születtem. Soha nem voltak kétségeim, de ismerek olyat, aki azt mondja, hogy neki nincs szüksége Isten létének feltételezésére ahhoz, hogy megmagyarázza ezt a világot. Tehát akkor ő nyilván nem úgy közelíti meg, hogy ez egy teremtett világ, hanem van körülöttünk egy világ. Az ebben lejátszódó folyamatok okait, meg mindent, azt lehet mutatni, ő arra talál magyarázatot, de az benne föl sem merül, hogy ezt valaki létrehozta.
Mondjak rá valamit, vagy?
Ez észrevétel volt.
Igen, szerintem ez teljesen hát, jogos.
Hogy nem mindegy, hogy honnan indulunk el, mert hívő ember, csak hívő módon tud gondolkodni. Nagyon meg kell erőltesse magát ahhoz, hogy beleéljen magát egy olyan ember gondolatvilágába, aki nem ezekkel a fogalmakkal dolgozik most. Erre mondok egy példát. Nemrég hallottam valakitől, tévében. Beszéltek a fogalmak használatával, a beszédről, a szókincsről, stb. És azt mondta az illető, hogy valahol idegen helyen meg akarta kérdezni, hogy az az utca, ahova ő igyekszik, az párhuzamos ezzel, ahol most vannak, vagy merőlegesen. És a negyedik embert kérdezte már meg, és nem értették, hogy mit kérdez. Most ugyanez a helyzet azzal az emberrel, aki nem hisz. Tehát egyszerűen mondjuk, el tudok képzelni olyat, aki olyan világban él, akinek nincs Isten fogalma. Na most lehet, hogy aki azt hiszi, hogy nem hisz Istenben, az is hisz abban, amiben nincs, csak ő másnak nevezi.
Hát ilyen is van.
Egyszer paktól hallottam azt, hogy hisz egy abszolút jóban, most mindegy, hogy ő azt minek nevezi, egy transzcendens valamiben, de nem Istennek nevezi, azt mondja, hogy Istenben nem hisz. De különben tökéletesen kereszténynek mondható a mi fogalmaink szerint, mint mondjuk én vagyok.
Jó, értem.
De nem akkor voltak valaki másról mondta. Nem saját magáról.
Nem, ezt én mondtam most. Mint én. Ez van az én hozzáé.
Csak akkor szóval itt az anyam azért mindig ezen, hogy amit a Hedinőr kérdezett, de hogy csak nekem az jutott eszembe, hogy, hogy lehet, hogy így érdemes szem előtt tartani, amit így mondtam, vagy próbáltam mondani az elején, hogy az Isten az egészen más. Tehát, hogy a mi világunk az, tehát, hogy az így jó, amúgy, tehát így jó, hogy összetett. De hogy ez egy teljesen más létmód, mint ahogy a mi a nem. Tehát, hogy teljesen más létmód, ahogy a mi létezünk, mint az Isten. Tehát, hogy ilyen értelemben lehet, hogy nem szeren, vagy nem tudom, tehát, hogy most hogy fogalmazzak jól, hogy ugyanúgy beszélni az Isten tökéletességéről, mint a miénkről. Tehát, hogy ez a létmód különbség. Nem tudom, ez nem győzött meg persze. Na jó. Szóval nekem ez jutott eszembe, és szóval nem tudom.
Csak én arra gondolok egyébként, hogy az összetettség, hogy mire irányul az emberbe ez az összetettség.
Az egységre.
Hát igen, meg arra, hogy egy teljesen, tehát hogy a szellemi tevékenységre, nem? Tehát hogy ezt a fajta szellemi tevékenységét az embernek gondolkodását, meg az akarását szolgálja valahogy ez az összetettség.
Meg
az,
az, amire irányul az emberi értelem, meg az akarat, az igazából egyetlen egy valami, amit mi különböző szempontból írunk le. Tehát igaz, jó, szép, meg nem tudom, egy valami, stb. De hogy igen, szóval...
Én fölhívtam a kérdést, tudom, hogy Isten egyszerűséget nem mondja el, nem Isten tökéletes volt. Tehát az egyszerűség alatt sok mindent érthetünk, nem csak azt, hogy nem összetett. Én azt gondolom, hogy valami olyasmi lenne mögötte, hogy bocsánat, hogyha utaságokat mondok, hogy Isten nem bontható részekre. Tehát ez a... Most ugye... Na, hát lehet, hogy itt van.
Bocsánat, egy dologgal ezt feloldanám úgy, hogy metafizikai szempontból egy amőbának, meg nekünk is az összetettségünk, amire Hedvig nővér célzott, ez egy kicsit az a Vigyázat csalód című kérdés, mert ez a járulékokban való összetettségre vonatkozott. Mert egyébként a filozófiai értelemben a négyfajta összetettség minden testi lényre ugyanaz a négyfajta összetettség jellemző. Tehát ugye a lényeg és a létezés kettősége, a lehetőség és a ténylegességi létnek, az állagi és a járulékosságnak, és harmadiként az alom és alapnak, vagy az anyagnak és az alapnak az összetettsége. Tehát ebbe egy kődarab, meg egy ember, mint a legtökéletesebb testi lény összetettség is ugyanabban áll. Az már egy más kérdés, hogy mondjuk az állagadó alapja egy kődarabnak, vagy egy embernek különbözik, mert az embernek ez a szellemi lelke. De másfajta az állagadó alakja egy kődarabnak, meg a kis őzgidának itt az erdőben. De a négy összetettségben igazából nincs különbség, hogyha egy élettelen lényt nézek, vagy akár egy ember. Hát ilyen szempontból ez a kérdés részben hát kikerülhető, vagy föloldható ez a kérdés, de ez valóban fölmerül az a kérdés, hogyha Isten egyszerű, és mit értünk Isten egyszerűsége alatt, akkor miért mondható, hogy ez jobb az, mint hogyha összetettség? Ez már egy olyan kérdés.
Különben, köszönjük nagyon jó, tehát köszönjük szépen.
Bocsánat, ezeket a fogalmakat én mosalom először.
Én pedig magyarítottam a latin, mindegyikre van egy rövid definíció, csak nem akarok én is előadni.
Bocsánat, tehát hogy
a négy jellemző.
Igen, amit a Péter mondott, ezek nagyon-nagyon fontosak, mondjuk én viszont direkt kihagytam őket, mert megijedtem tőlük, hogy akkor most itt ezekbe belemenni, szóval ez így nehéz, de egyébként nagyon jó, szóval nagyon köszönöm, amit mondott, hogy most mondjam el.
Mi ez a négy, igen, még egyszer, köszönöm.
Szóval itt a Péter megkülönböztette a létet, meg a lényeget, és akkor most mondjuk mi a lét, tehát a jó ég. Tehát, hogy minden, tehát a... Help.
Hát
itt Lúcia-nővér sajnos.
Igen, nincs egy Lúcia-nővér, szóval ő, de...
röviden elmondom az egyik az, hogy minden teremtett létezőt ugye meg tudjuk különböztetni a lényeget és a létezést. Ugye ez az egyik Isten bizonyításnak az alapja is, ugye az egyik Tamási útnak, hogy Istenben ugye a lét és a lényeg megegyezik. És mit értünk ez alatt, hogy az olyan tulajdonság, amit minden lényben, tehát a harangzúgástól kezdve itt az elejtett buszjegyig meg bennünk megtalálható, ugye amivel kezdődött az előadás, hogy a nyilvánvaló latin szóval adekvát tudás, tehát amit érzékszervünkkel érzékelünk lényeket, mindent különbözőnek érzékelünk hirtelen, de minden lényben az ember önmagától fogva abstrahált, ez nem egy olyan elvonatkoztatott tudás, hogy leálló gondolkodni, ez a kisgyerek is úgy érzékeli, hogy létrehoz egyetemes fogalmakat. Például, mint a Kemény kalap és krumpliót című klasszikus film, amikor a anyuka vagy a nagymama oktatja a kisfiát, hogy hát ez az oroszlán, és úgy, hogy cica. Mert ugye persze mi más érthetünk a szó alak a cica alatt, de ő azt látja, hogy egy olyan lény, ugye érzékeli a kisgyerek, hogy négy lába van, meg hasonlóan mozog, és önmagától megalkot egy egyetemes fogalmat. Itt nem a ilyen értelemben a szavakon kell lovagolnunk, tehát a szó alakon, hanem hogy az ember fölismer összekötő egységes dolgokat, ami az érzék, tehát az érzékeink számára nem nyilvánvaló, de meg tudjuk ezeket alkotni. Tehát ilyen dolog, ugye öt dolog van, ami minden lényben megtalálható. Az egyik az egység, tehát ami miatt én mondjuk ezt a széket különbözőnek, egynek, székségnek érzékelek, és akkor az, hogy megkülönböztettem a környezetétől, ugye ez az unum és az aliquid, és ugye még van azon kívül három dolog, ugye az igaz, a jó, abból származó jó, és a kettőből való szép. Tehát mindenről tudunk valamit alkotni. De ezek a transzcendens fogalmak, most Istenben ezek a transzcendens fogalmak a lényegétől nem különböztetnek. Ugye ez az egyik megkülönböztetés. A másik, a puskázok én is, ugye a lehetőség és a ténylegesség. Tehát például oda megyek a sarokba, az nekem egy lehetőségi létem. Akkor tényleges, ha oda megyek. Ugye ez a potenciátusnak a megkülönböztetése. Tehát akkor válik ténylegességé, amikor ott vagyok. Ez is egy megkülönböztetés, amiben Istenben nincs meg. A másik ugye az állag és a járólag. Tehát például az, hogy az minden emberre igaz az, ugye ez a szubstancia és az akcidens megkülönböztetése.
Jó, talán a lényeg szót használni az állatért,
igen. Igen, csak azért, hogy az eszenciától, de egyébként ezt mindenki keverte a filozófiával, tehát ez egy külön vita, hogy éppen mit értett alatt egy adott gondolkodó is sokszor. Tehát az a lényeg és a járulék között, hogy például ne adj Isten, most elveszteném a kezemet, ettől én maradnék, vagy az, hogy a gondolataim változnak, de van bennem valami, ami állandó, ugye, és az érzékelhető járulékoktól különbözik, vagy ugyanez az oltári szentség esetén, ugye átlényegülés, hogy függetlenül attól, hogy ez a búzakenyér, ez az érzékeink számára búzakenyér marad, ugye a természettudomány számára, de a lényege, ő már az, ami, ő már nem búzakenyér, hanem Jézus Krisztus valóságos teste. És végül ugye az utolsó megkülönböztetés, ez az anyag és az alak, a matéria és a formát, ez az embernél ugye lehet, hogy ez most megint tovább lehetne menni, hogy négyfajta ellentétpár van minden testi létben, de nem akarok meg, mert tényleg lelőnek itt engem, elveszem.
De nem lőjük le, Péter, csak vagy én lelövöm, de csak azért, de... Bocsánat, tehát, hogy tényleg csak azért, mert teljesen helytálló, amit mond. Csak én például nem akartam, nem mertem behozni ezeket, mert ez így, tehát így én nem vagyok filozófus, például azért így én nem tudtam volna mondjuk, tehát nekem ehhez föl kell készen, hogy így elmondjam, meg nem akartam megijeszteni senkit.
Igen.
De hogy ezek, tehát tényleg minden állja a helyét, meg nagyon fontosak is, de hogy... De köszönjük szépen, tényleg. De köszönjük, szóval itt teljesen állja, én nem mertem őket ide.
A helyszínes példa szerintem pedig azért volt nagyon jó, mert hogy hát azért mi azt tudjuk, hogy ez a domonkos, amit...
Jaj! Bocsánat, akkor még egy percben így az, amit Ani említett, hogy lehet, hogy valaki azt mondja, hogy, vagy hát nem lehet, hát nagyon sok ember van, aki azt mondja, hogy nekem nincs szüksége elgondolni egy alkotót, meg egy teremtőt, mert hogy ő egyszerűen a természettudományok segítségével le tudja vezetni azt, hogy hogy jött létre a világ. Szóval szerintem én most több dolog is eszembe jutott, majd megpróbálok rövid lenni, de hogy egyrészt az, hogy ennek teljesen van legitimitása. Tehát, hogy a hit az egy ajándék, és hogyha ezt valaki nem kapja meg, ez egy kegyelem, akkor bokozza a világot a természetes eszével. Ha viszont megkapja valaki a hitet, akkor sem kell lemondani a természetes bogózásra, tehát, hogy a világot megértse, hanem, tehát, hogy csak ennyi, hogy ennek van legitimitása, és vagy eljut valaki a hitre, vagy nem, de hogy így, jaj, most meg nekem is eszem egy 100 dolog, de hogy így az Isten az mindenképpen megadja neki majd azt, hogy valahogy, tehát fölkínálja a lehetőséget, hogy eljusson az ő megismerésére. Aztán ő ezt vagy igenli, vagy nem. Aztán csak egy veszély jutott eszembe, hogy talán itt, amit tetszett mondani, hogy ebben jól kitapintható az a veszély, ami jelen van sokszor bennünk, hogy egymásra szembeállítjuk a hitet, meg az értelmet, és itt a természettudományos értelmet is. Tehát, hogy ezek nem ellentmondanak egymásnak, hanem hit ilyen értelemben nagyobb, de ezzel egy nem hívő nem fog egyetérteni, de hogy a hit azt a gazdag tudást, amit egy természettudós mondjuk így magába szív, meg elmélyülten így sajátjává tesz, azt a hit az gazdagabbá, meg magasabbra emeli, gazdagabbá teszi. És ugyanígy van, amit lehet megérteni. Például most, hogyha itt lenne egy biológus, akkor lehet, hogy lenyakazna, de a biológusok, vagy egy természettudós le tudja nyomozni azt, hogy milyen életjelenségek vannak. És ez egészen a mikroszkópikus szintig. De az, hogy ez ennek az életjelenségnek valójában, tehát hogy az élet honnét van, vagy mi a gyökere, erre nagyon nehéz válni. Tehát nem tudom, hogy tudnak-e válaszolni, hogy mi az élet. Mert életjelenségeket le tudunk írni, hogy ez meg ez. De mi az élet, az nem. Szóval csak így ez jutott eszembe, de most nem szeretném már húzni.
Még egy dolgot hozzá. Van egy nagyon jó munkájáról, akiről Szent Tamásnak, a világ örökké valóságáról. Az a címes pont. Ezt mondja ugye ezzel a vitatkozott sokat Bonaventúrával is erről, hogy az, hogy Isten a semmiből teremtette a világot, ezt alapvetően a hitből tudhatjuk, viszont hogyha vélelmezünk, tehát nem bizonyítjuk, tehát hogyha a világ öröktől fogva, tehát időben öröktől fogva fönt áll és állna a világ, mert ezt nem tudom egyébként sem bizonyítani, sem cáfolni természetes eszemmel, de az, hogy létben legyen a világ, ez a változó világ és úgymond esetleges világ, ugye ez a harmadik sajátosan tamási bizonyítási út, ugye a második az Magnum Idénzhez kötött, az első Arisztotelészhez. Tehát az, hogy ugye a világban esetleges lények vagyunk, keletkezünk és elmúlunk, pont ebből bizonyítja azt, hogy akkor is vélelmeznünk kell egy olyan alkotót, akinek a léte szükségszerű. A világ, hogyha öröktől fogva is létezne időben, akkor is önmagától nem szükségszerű a lét. Tehát egyébként ez, én itt vissza kell kérdezni akkor a hölgynek, hogy mit ért az Isten fogalma alatt, hogy ki ült belőle. Már ez aki ezt vitatja.
Jó, csak köszönjük szépen, és csak egy nagyon apró hozzáfűzés, hogy nem kell megijedni, mert ez a könyv, ez pici. Pici és vékony. Tehát, hogy... Na, nem. Ez a pici és vékony.
Csak egy hozzáfűzés, egy egzisztenciálisabb hozzáfűzés a te felvetésedhez, hogy szerintem azért minden embernek az életében azért vannak olyan pillanatok, amikor azért muszáj egyszer elgondolkodnom azon, hogy most akkor az én létem az honnan van. Mert jó, lehet, hogy természettudományosan ezt meg lehet magyarázni, de én szerint is, és szerintem pont az a probléma, hogy ezt így nagyon el lehet letenni ezt az egzisztenciális kérdést, mert amíg egy ilyen kevésbé modern formán éltünk, addig az ember sokkal jobban érezte, hogy egyszerűen alá van rendelve a világnak a időjárása, stb., amit ő mind az Istennek tudott tulajdonítani, de ma én szerintem azért legalább a halála előtt mindenkinek azért föl kell tenni ezt a kérdést, hogy most akkor honnan van az én életem, és akkor mi jön ez után. Csak az a gond, hogy ma szerintem ezt a kérdést nagyon el lehet halasztani, de akkor már szerintem nem biztos, hogy ez a válasz jó lesz az illetőnek, csak ilyen.
Nekem jó.
Igen, Erika.
Egy gondolat, hogy én azt gondolom, hogy ahogy az emberi elme fejlődik, úgy az emberi megtapasztalás vezet egyébként. legalábbis ezt így éltem meg, hogy addig, amíg tudtam, hogy van, de addig, amíg nem kaptam igazi megtapasztalást.
Egy belső megtapasztalást.
Igen, addig az a tényleg az ember nem tudja ezt elképzelni, hogy Isten van.
Igen,
tényleg
nem
egy ilyen valami, de hogy ott van, és hogy teszi velem a dolgát, ez biztos. Ez tényleg el kell jutni egy bizonyos szintre szerintem.
Szóval így igazából ez belül zajlik.
Igen.
Jó, akkor... Köszönjük szépen a hozzászólásokat különösen is. Ja, szünet. Kávé, egyenek így alakult.
A szünet meg a WC kérdést.